Sebestyén Mihály Európa magánföldrajza című legutóbb megjelent kötete a Mentor könyvek kiadó jóvoltából erre remek lehetőséget kínál. Egy olyan utazásra és olvasásélményre, amelyben tulajdonképpen nem is fontos, hogy hol sétálunk, hol kísérjük végig a történetek hőseit. Érezzük és sejtjük, hogy mindez valahol a környezetünkben történik, de mivel megfoghatatlan, hát marad az élvezet olvasás közben, a csodálkozás, a derű, az izgalom. Műfajilag novellákat olvasunk, változatos történeteket, kis emberek, nagyobb emberek eseteit, kisvárosban, nagyobb városban, de mindez tulajdonképpen mellékes. A lényeg, hogy akár mindegyikben valahol felfedezhetjük saját magunkat, és minden történet mögött szűkebb és tágabb környezetünk jellegzetes problémái is ott lapulnak. A legtöbb esetben még a rációt, a logikát sem kell keresni egy-egy történetben, még mélyreásva sem. Kitalálója kurtán furcsán váratlan csattanóval fejezi be az események sorát. Mindezek ellenére azonban ott vannak ezekben az írásokban esetlenségeink, kudarcaink, olykor hiába való küzdelmeink, porszemnyi létünk, vagy miért ne, küzdelmes dicsőségünk is. Sebestyén Mihály ismét nyelvi bravúrokkal kápráztat el. Hatalmas élvezettel írja ő maga is, és olvassuk mi is azt a szöveget, amely képes önállóan is életre kelni. Behatárolhatatlansága ellenére minden egyes helyszín izgalmas, minden egyes szereplő különleges, még szürkeségében, jelentéktelenségében is. Ez természetesen alkotója, a szerző érdeme. Számára minden és mindenki figyelemre méltó, izgalmas, szóra érdemes. A történetek olyan apró események, jelenségek, továbbgondolásai is, amelyekre mi alig figyelnénk oda. A szürke, ködös este is tartogat egy sor meglepetést, a benne sétáló szürke és ködös emberekkel együtt, akiket Sebestyén Mihály felöltöztet, megszemélyesít, elkeresztel, életre kelt, és elkezdik alakítani, élni saját életüket a könyvlapjain. Sebestyén Mihály ezúttal fikcióval, rövid kis történetekkel állt elénk Európa magánföldrajza című könyvében. Izgalmas történetekkel, de ugyanilyen izgalmas számára az is, amikor a történelmet kell megírnia, kibogarásznia a könyvtárak, levéltárak mélyéről, vagy egyéb pontos, tudományos, igényű, szerkesztői munkát kell végeznie. Hogyan fér meg ennyi minden valakiben? Hogyan élnek ezek a területek Sebestyén Mihályban? Erről beszélgetünk a következőkben.
A történelem az egy szerelem és egy mesterség is egyúttal. Én erre tudatosan készültem sok-sok éven keresztül, nem csupán az egyetemi évek alatt, de már előtte is, és azóta is állandó olvasmányom a múltról szóló könyvek, tanulmányok. Ami a vásárhely ismeretet illeti, gyakorlatilag a velünk születéssel együtt kapjuk ajándékba a szülőktől, a szülők szövegeiből, elmeséléseiből, hiszen ők is vásárhelyen éltek, felnőtt koruk óta, vagy kora gyermekkoruk óta, és mindenfélét tudtak a városról, hogy más nem mondjak, az utcákat a régi nevükön emlegették, olyan régi embereket emlegettek, akikre én csak a tanulmányaim során bukkantam rá, és harmadsorban pedig itt van a szépirodalmi elcsángálás, vagy kirándulás, vagy kimenő, aminek az a titka, hogy az emberben felgyülemlik egy csomó mondanivaló, amit a történelemben nem talál meg. Tehát ami nem történt meg, és ekkor jön a fikció, és miért ne engedjem az ember szabadjára a fikcióját, hogyha van elképzelése, van stílusa, vannak írószerei, van számítógépe, és egyáltalán úgy érzi, hogy az írásra szükség van. Ami a szép irodalmat illeti, hát először az ember versikéket ír, ezek a versikék vagy jók, vagy rosszak, megjelentek a maguk korában ezelőtt 50 évvel, amikor egyetemi hallgató voltam Kolozsváron, elmentem a Gál Gábor irodalmi körbe, és a Gál Gábor irodalmi körben megkaptam a nekem kijáró bírálatot is a legavatottabbaktól, tehát azoktól az emberektől, akiket a későbbiek során az irodalom történet a második és harmadik forrás nemzedéknek nevez. Én nem voltam ennek tagja, csak áldozata, ha úgy tetszik. Ugyanis Vári Attila azt mondta, hogy ebben a költői csúcsforgalomban én nyugodtan húzzak szélre, mert agyon fognak taposni a nagymenők. Úgyhogy én a tanácsát követve egy idő után abbahagytam a versírást, és akkor elkezdtem prózát írni, amiről rájöttem, hogy sokkal nehezebb és egyúttal könnyebb is, és sokkal jobban áll neki hozzám, vagy sokkal jobban illik ahhoz, amit csinálok. Ugyanis a történelem is egyfajta próza, de az nem fikcióra épül, remélem nem akarok történelmet hamisítani, még akaratlanul sem, hanem itt van az irodalom, amiben mindenfélét meg lehet engedni, csak az ember bírja stílussal, bírja tollal, türelemmel, és persze az olvasóknak is tessen, mert hiába írok én halhatatlanokat, hogyha az olvasó unottan továbblapoz, vagy azt mondja, ez marhaság.
Ezeknek a történeteknek, fikciónak, ahogyan ön nevezi, teljes mértékben valóban fiktív alapja van? Vagy azért van valóság alapja mindabból, amit ön kikutakodott, hát levéltárból is, meg mindenhonnan máshonnan?
Mint a irodalom, mint a szép irodalom általában egy fikció. Persze vannak valóság alapja, hiszen az ember nem tud kilépni abból a valóságból, amelyben él, amely őt körülveszi, de ezt a valóságot át lehet hangszerelni, transponálni lehet, el lehet idegeníteni a forrástól, felismerhetetlenné lehet tenni, és ugyanakkor szerethetővé, humorossá, szomorúvá, millió lehetőség van, amit például a dokumentumok nem engednek meg. De a fantázia megengedi. Persze, hogyne, vannak benne olyan várostörténeti elemek, amelyeket az utóbbi 14-15 évben kaptam, hiszen én gyakorlatilag 2007-ben kezdtem el Marosvásárhely történeti forrásait, adatait összegyűjteni, kötetekbe rendezni, és azóta ilyen vásárhely-centrikus lettem, ahogy anyám nevezte az apám kutatásait, ez lett a monokultúrám. Hát ez a monokultúra, ez most visszaüt az irodalomban is. Persze, minden vásárhelyről szól, vagy minden arról szól, ami engem körülvesz. Nem szoktam idegen tollakkal ékeskedni. Ha vendégszövegeim vannak, ezek a vendégszövegek általában a versekből származnak, nem a sajátjaimból, hanem a magyar klasszikusokból.
És néha abszurd is, szürreális is, nagyon nagy élvezettel keveri, azt hiszem, ugyanazon elbeszélés keretében is a különböző furcsa fordulatokat. Ez miből fakad mégiscsak?
A nyelvből. A nyelv ismeretéből, a nyelv szeretetéből, vagy szerelméből. Én ugyanis imádom ezt a nyelvet, amelyet ajándékba kaptam a szüleimtől, amelyet rám bíztak, és amit tovább szeretnék adni. Szürreális fordulatok abból származnak, hogy az ember a gyerekének, unokájának mesét mond. És a mese az általában szürreális elemekkel van átszőve, még akkor is, hogyha egy ártatlan kis állatmesét mondunk el. Na most, ha ezt az ember magasabb fokra emeli, és még elrugaszkodottabbá válik, akkor a nyelvi leleménnyel, humorral ezt jól meg lehet fejelni, és ráadásul, ha az ember elkezdi írni a történetet, akkor a történet maga magát írja tovább, tehát az embernek semmi más nem kell csinálnia, csak engedelmeskednie a kezének, hogy gyorsaságban a gondolatot utolérje, papírra tudja vetni. Én már régóta nem kézzel írok, hanem számítógéppel írok. Lehet, hogy a nagy írók ezért engem és a nagy irodalom rajongók meg fognak róni, mert nem lesznek eredeti kézirataim, csak eredeti gépirataim. De hát a kényelem, a gyorsaság, a látvány, egyáltalán a stílus és a kijavíthatóság, az mind-mind közrejátszik abba, hogy az ember végül is számítógéppel ír, mert mondjuk modern ember, mert ez az egyetlen olyan írás lehetőség vagy felület, amelyen szabadon beleírhat, belecsúsztathat szövegeket, nem olyan, mint egy kézirat vagy egy gépirat, amit aztán 50-szer újra kell gépelni. Itt a változási lehetőségek azonosak, de ezek technikai kérdések. A lényeg az, hogy az ember igenis merjen gondolkozni, merjen elrugaszkodni, merjen vicces lenni, merjen humort belekeverni a szövegekbe, ugyanis az olvasó ezt szereti. Nekem vannak olyan olvasói visszajelzéseim, amelyben azt mondta a maga egyszerűségében egy melós, akinek odaadtam a könyvet, hogy na végre valami vidámabb annál, mint amit általában itt mostanában elkövetnek. Ami nyomasztó, ami szomorú, ami az embert elkedvetleníti. A írások elolvasása után az ember kedvel megy dolgozni, vagy kedvel megy el nyaralni, vagy ezt viszi magával nyaralni. Úgy érzi, hogy ez egy loázír, egy könnyű olvasmány, vagy nem könnyű. Ezt meg kell emészteni.
Erre olvasói vélemények alapján jött rá, hogy azért az embereket egy kicsit fel kell rázni valamilyen módon, vagy a sajtóban megjelent írásait, és esetleg így módon nyomon követte, hogy az olvasó mit szól hozzá?
Kritika az nem. Kritika az utóbbi 30-35 évben meghalt. Irodalom kritika kevésbé van, vagy legalábbis az ember nem nagyon találkozik vele. A fiatal irodalmárok, akik általában kritikára hajlamosak, azok csak a világirodalom remek műveit, vagy a hazai irodalom bejáratott nagymenőit szokták valamiféle recenzió, kritika, elismerés hangján ismertetni. Általában azt az irodalmat, amely nem a szerkesztőségek körüli irodalmárok tollából született, az általában csak annyiban érdekes, amennyiben jelzik, hogy ez is megjelent, vagy az is megjelent. Én nem a kritikákra gondolok, mert azok ritkán jelentek meg a munkáimról, úgyhogy ha ezeket kellene összegyűjtenem, akkor 4-5 címen kívül azt hiszem nem tudnék felsorolni többet egy bibliográfiába, de az olvasói vélemények azok viszont megjelennek, akár úgy, hogy a Facebookon is közzétéve lájkolja 1, 2, 3, és ez már azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik el is olvasták ezt a dolgot, és nem udvariasan lájkolnak, hiszen a Facebook végeredményben egyfajta távolságot jelent, és az ember ott akármit megírhat büntetlenül. Másfelől pedig ott vannak azok az olvasók, akik az utcán állítanak meg, és mondanak nekem, mert ismernek, mondanak véleményt a szövegeimről, néha jelzik, hogy hát ez nem éppen úgy van, ilyenkor megköszönöm nekik ezt a dolgot, de vannak emberek, akik reagálnak erre. És hát persze ott vannak a írásgyakorlathoz szükséges jegyzetek, amelyeket minden héten megírok, tehát minden csütörtökön megjelenik a helyi lapban egy rövid kimenő, ami kitűnő írásgyakorlatnak bizonyul. Annak idején Bodor Pál főszerkesztő mondta, amikor még a televíziónál dolgoztam sok-sok évvel ezelőtt, hogy ezek a fajta apró jegyzetek, ezek igazán kifejlesztik az emberben az íráskészséget, és egyben a tömörségre is lehetőséget nyújtanak. Na hát ezeket általában a Facebookon nagyon sok átlag 50-60 ember szereti, és vannak, hogy úgy mondjam, rajongóim, íveim, táborom van, ha ez nem hangzik túlságosan nagyképűnek. Ez mind-mind annak az irodalom szeretetnek és irodalom művelésnek a jele, amivel meg vagyok verve vagy áldva, és ami körülvesz engem, hiszen író emberek között élek, családomban is, és a környezetemben is vannak, és jó kapcsolatokat kell ápolni a kiadókkal, ami nagyon fontos, ugyanis az irodalom csak akkor irodalom, hogyha az eljut a közönséghez, és ennek van egy közbelső állomása, a kiadó. A kiadó pedig elmegy, és a nevemben is, és az írásaimmal kunyerál, mert hát az erdélyi magyar irodalom általában külföldi vagy könyörpénzek alapján jelenik meg, ugyanis a hazai kiadók, a hazai magyar kiadók nem annyira tőkeerősek, hogy önerőből adnának ki könyveket. Na most ezekben a megpályázott pénzekből az ember kiadatja a munkáit, és akkor várja a sikert. Na most a siker az általában első fokon abból az udvarias tapsviharból származik, amit az ember akkor arat le, amikor a könyvét bemutatják, és amikor az egyek is fel van dicsérve. Utána viszont nagyon lassan csöpögnek a dicséretek, és ezért az ember úgy érzi, hogy sürgősen írni kell, mert különben elfelejtik. Izland valójában. Nagyapám és nagyanyám gyakran összevesztek. Ha az unokák vagy felnőtt, egyenletesen őszülő neuraszténiára hajlamos gyermekeik kérdőre vonták, esetleg megfették őtket, akkor csak hamiskásan mosolyogtak, és azt állították, ez a házas élet savaborsa, ezért is lehet élni, és így is élvezhető ám az élet. A vita kedvéért, dacára mindennek. Pusztán a vita kedvéért, semmi másért? Igen, mondták egyöntetően, és visszabuktak a vélemények különböző lőállásaiba, onnan próbálták az ellenfelet kivetni, megfutamítani, beismerésre kényszeríteni. Ilyesmire azonban sem én, sem a család többi tagja nem emlékszik. Az is hozzátartozik a szereplők törzslapjához, hogy nagyapám kizárólag nagyanyámmal tudott veszekedni, csatázni, véresen, komolyan, elszántan, estétől hajnalig harcolni az igazáig, másokkal szembe azonban szelid, mondhatnám tehetetlen volt. Galamb szelid, vagy a galambra utalás az epére vonatkozik, ha közhelyes akarnék lenni, de láttam már megvadult galambokat, amint egy sérült társukat halálra csípkedték, bennük aztán a toleranciának és a mostanában divatos multikulturalitás elfogadásának még az árnyéka sem szorult. Ezért a hasonlat szánta, mint egy szegény, sérült madár. Érdekes, nagyapám, aki világ életében hivatalnok volt, és ebből a minőségéből nem engedett, na persze a főnökség sem, soha sehová nem utazott el, egész életében otthon ülő maradt, nem tudom, hogy átlépte-e valaha is a város határát, pláne nem járt Izlandon, mégis meglepő részleteket mesélt a Szigetország furcsa mindennapjaiból. Például arról tudósított egy nap, hogy Reykjavikban jártában keltében betért egy trafikban, ahol az egyetlen magyar trafikos nő kedvesen megszólította, természetesen magyarul, jó reggelt, pipacsnok úr, régen nem láttam, mit csinál az én barátnőm Mariska, már tudnilik a nagyanyámra értette. Nagyapám meg sem lepődött, hiszen magyarok a világ minden zúgában vannak, miért éppen Izlandon ne lennének. Köszönöm jól, de azt gondolom, összetetszik téveszteni engem valakivel, én Rót Bandi vagyok, és a feleségemet Klárinak hívják. Tényleg így hívták nagyapám állandó veszekedő partnerét. A trafikosnő azonban intett, és halkabbra fogta a hangját. Tudom én nagyon jól, Bandikám, a pipacsnokot csak azért mondtam, mert az is vörös, mint a rót, meg aztán a fene tudja, hogy mondják izlandul a pipacsnak, sőt, nagyon valószínű, hogy itt a Zordon északon meg sem terem, tehát nincs is róla szó.
Az a játék, amit ön művel a nyelvvel, és ahogyan megfogalmazza, amit meg szeretne, lendíti a történetet, módosítja a történetet, befolyásolja?
Hogyne, egy szófordulatból az ember egy egész mellékszöveget, vagy egész főszöveget bont ki. Tehát az ember elkezdi írni, és írás közben egyszer csak felbukkan egy jó szófordulat, ami egyszerűen megdobja az alkotó fantáziáját, és attól kezdve ennek a szófordulatnak a bűvöletében kezd el írni. A nyelvi leleményességet én igen nagyra tartom, ugyanis nem szeretem a szürke, egykedvű, hétköznapi nyelvet, vagy legalábbis nem különösebben élvezem, pláne akkor, amikor köröttünk erős a nyelvromlás, amit a kisebbségi helyzet befolyásol, és akkor inkább valami olyasmit kell írni, hogy az az összmagyar területen érthető legyen. Persze nem kerülhetjük el a partikularizmusokat, amelyek óhatatlanul benne van a nyelvünkben, de én egy városi ember vagyok, tehát az én nyelvezetem az én nyelvi kultúrám, az egy városi nyelvi kultúra, nincsenek, nem voltak vidéki vagy falusi felmenőim, egyáltalán nem érzem úgy, hogy ez egy hátrány lenne, de az igazság az, hogy én egy városi ember vagyok, és szeretnék nagyvárosi ember lenni, tehát úgy szeretném, hogy én egy világvárosban éljek, amire Marosvásárhelyen egyelőre esély nincs.
Egyébként én úgy gondolom, és azt hiszem ez így is történik, hogy nagy élvezettel forgatja, hosszú mondatok vannak, kisebb zárójeleket nyit, nyilván nem zárójelbe téve, és így kalandozik és visszatér. Ezt hogy csinálja? Egy ültéből jön, vagy közben még átolvasgatja a ski egészítgeti?
Persze. Egyszer megvan az alapszöveg, vagy megvan az embernek a fejében az alapszöveg, és akkor ezt az alapszöveget gyorsan papírra veti. Persze az első átolvasásnál már látja, hogy hol vannak a sántító részek, hol vannak a önismétlések, hol vannak a kevésbé sikerült részek, akkor ezeket fokozatosan helyettesíti, de ezek az elbeszélések általában 3-tól 5 oldalig, 8 oldalig, maximum 10 oldalig terjednek, tehát nem hosszabbak ennél. Ezt a szöveget az ember aztán igyekszik tömöríteni, de úgy, hogy közben ott vannak a mellékmondatok, a mellékjáratok, a mellékfúratok, mindenféle tárnákba megmártózik, és utána újra visszatér, néha nehezen követhető, én azt elismerem, de ezek a hosszú mondatokra, hála Istennek, kitalálták a pontos veszőt, kitalálták a gondolatjelt, kitalálták a pontot, amivel el lehet választani végeredményben, de ez egy összefüggő szövegnek a részei, és pontot azért teszünk, vagy pontos veszőt azért teszünk, hogy az ember nehogy kifulladjon közbe, és elálmosodjon. Vannak persze rövid, pattogó mondatok is egy szövegben, meg vannak párbeszédek is. Gyermekkoromban, annak idején, amikor igazából az ember sok mindent elolvasott, akkor ezeket a hosszú leíró részeket az ember átugorta, ezt be is vallom őszintén, aztán évek múlva visszatér rá, és akkor már jóval tapasztaltabban megpofozza önmagát, hogy milyen hülye voltál, hát ezt a részt meg kellett volna olvasni, mert ettől az olvasmány sokkal érdekesebb lett. Erre a legjobb példa az, hogy teszem azt, Balzacnál vannak ilyen hosszú leírások, illetve Victor Hugónál ott van a Nyomorultak, amelynek az első történelem filozófiai részét átugrott az ember, mert nem ismerte Franciaország történetét annyira. Na most újra olvas az egészet, már történészként is, roppant izgalmasnak tartja a romantikus Victor Hugo felfogását a történelemről, és arról, hogy miért alakult így a franciák története a 18-19. Században. Na, ezt az átugráshoz kellett néhány év, amíg az ember ezeket bepótolja.
És ugyanígy játszik a nevekkel is. Azokkal mennyit kínlódik, hogy ennyire beszédesek, és ennyire ízesek is legyenek?
Én bevallom ösztén, hogy évekkel ezelőtt kimentem Nagybányán a bányász temetőbe, ahol rengeteg vendégmunkás, egykor az osztrák-magyar monarchiából Nagybánya és környékére származott emberek, bányászok, vályárok, csillések nevét olvastam ott le, azokat úgy feljegyeztem magamnak, aztán az ember rengeteg történetet hall, amelyben rengeteg furcsa név van. Aztán a tévében, vagy a rádióban, vagy a sajtóban olvasott furcsa neveket is megjegyzi, és utána aztán egy idő után már lehet, saját magunk is kreálhatunk neveket, és ezek a nevek természetesen nem a hétköznapiak, mert az ember Kovács Kisnagy Fekete-Fehért nem ad a hőseinek, ez nem is nagyon van, sőt az írók is egyre inkább menekülnek attól, hogy egyszerű nevűek legyenek. Ma a románi-magyar irodalomban szinte kötelező a 3 név, vagyis a 2 keresztnév és a családnév. Na, számomra ez a név kitalálás, ez nem egy különösebben nehéz dolog. Ez már a családban is úgy volt, mert az apám különböző neveket adott nekünk, persze viccesen, és az anyánk is, és ugye apám, anyám pedagógus volt, és pedagógusként rengeteg névvel találkozott, akár úgy, hogy az anyám a középiskolában tanított különböző külvárosi és belvárosi iskolákba, az apám pedig az orvosi egyetemen, és onnan hazahoztak neveket, és ezek a nevek aztán az én képzeletemben egy-egy történetet indítottak el. A nevekért nem kell kimenni ma már a szomszédba, az ember csak leül, és percek alatt a legpompásabb neveket tudja kitalálni, pláne akkor, hogy egy kicsit tud németül, vagy egy kicsit tud franciául, akkor ebből egészen jó neveket lehet kreálni. És ezek a nevek természetesen az illetőkre úgy érzem, hogy illenek, ugyanis a név mint egy kötelez arra, hogy az ember ehhez egy történetet találjon ki. Mert mondjuk elnézést az összes kisektől vagy nagyoktól, egy kis vagy egy nagy névvel általában köznapi történeteket írunk. De mondjuk egy Scheisskopf névvel például egészen mást írunk. Másról beszélünk, mert ez a név magában is már egy bruhahát vált ki az olvasóból.
Bevallom, hogy nagyon sok olyan szóval találkoztam ebbe a könyvbe, amelyet nem ismertem. Olyan szavak is előkerülnek, amelyeket rég nem használunk már. Ön még kutatja a nyelvet, vagy ezek már mind ott vannak valahol a tarsolyában?
Persze, hogy kutatom, hát amikor az ember dokumentumokat olvas, például akár 19. századi újságokat olvas, akár okmányokat, akár publikált okmányokat, akár pedig felüti az Erdély Szótörténeti Tár 12 vaskos kötetét, mindenütt olyan szavakat talál, amik hihetetlenül érdekesek, és lehet őket használni, vagy újra használatba venni. Nem szeretem a lapos kifejezéseket, nem szeretem az elcsépelt szófordulatokat, igyekszem minél frissebbé tenni. Persze ott vannak a régi formák, a régi igeidők, amiket ma már nem használunk. Én minden nyelvészeti cikket, ami a kezembe kerül, azt el szoktam olvasni. Megfogadom a nyelvhelyességi tanácsokat, amennyiben ezeket racionálisnak találom. Nem szeretem a lapos újságnyelvet, ezt is hozzá kell tennem, de hát nincs mit csinálni, mert az emberek gyorsan kell megírják a híreket, és a hírek pedig nem stiláris brillírozások, hanem tudósítások, és a tudósításoknak pedig célba kell érniük minél hamarabb. A nyelv az egy élő valami, amit állandóan lehet gazdagítani, és állandóan lehet szegényíteni. Na, a két tendencia között kell az írónak megtalálnia a helyes utat, vagy virágos lesz a nyelve, vagy szikár, de mindenképpen azt kell kifejeznie, amire gondolt, és ami a szándékai szerint az olvasó számára fontos.
Megbogarászom még egy kicsit ezeknek a történeteknek az eredetét. Hogyan születnek, hogyan mocorognak ezek önben? Van több is belőlük, és akkor rendszerezni kell, és kiírni, vagy nem tudom, hogyan élnek ott?
Ezek impresszionizmus. Ez a benyomások alapján történik. De reggel az ember föl kell, kinéz az ablakon, lát két embert, elgondolja, hogy ugyan bizony miről beszélhetnek hajnalba kutyasétáltatás előtt a két ember, és akkor ebből a kutya szó fog mondjuk dominánssá válni, és akkor az ember elkezd egy történetet, amiben előfordulnak kutyák, emberek, beszélgetés reggel, és mindez megcsavarva teszem azt föl, hogy ezek az emberek mind felülnek egy felhővillamosra, és elmennek valahova, ahol két kínai lány egész nap locsog egymással, és közben az ember arra gondol, hogy vajon mi történik ez alatt odalent a földön, és letekint, és következik egy olyan fordulat, amivel az egész szöveget be lehet fejezni, le lehet zárni. Számomra fontos az, hogy a szöveg, ami megszületik, annak legyen egy csattanós vagy izgalmas vége, hogy az ember tudja, hogy itt befejeződik, de még úgy folytatná, vagy legalábbis fáj neki, hogy na, miért fejezted be? És akkor ez a befejezetlenség egy újabb történetet fog szülni, nincs rendszer benne, és nem írok én regényt. Tehát egy regényíráshoz idő kell, egy regényíráshoz alkalom kell, sorozat kell, nehéz munka, egy novellaíráshoz elég egy délelőtt az alapszöveghez, és aztán egy-két hétig lehet ezt csiszolni, és utána elküldeni egy szerkesztőségnek, vagy várni arra, hogy összegyűjjön egy kötetre való, és átadni a kiadónak, aki aztán megkezdi a kiadás munkáját. A történetek úgy születnek, hogy az emberben ott van egy mondat, egy szó, egy arc, egy kifejezés, egy régi emlék, ebből épp elege van az embernek 74 év alatt, elég emléket gyűjtött össze, és ezek az emlékek aztán egy adó idő után elkezdik az embert bombázni, gyomrozni, hogy írjál ki, írd meg, de hát nem úgy írja meg az egy novellában, mint emlékiratot, hanem úgy írja meg, mint egy történetet, ami nem is vele történik meg, ezért például nem gyakran szoktam első személyben írni, igyekszem az egészet elidegeníteni, és harmadik személyre bízni, vagy harmadik személyekre bízni, elbeszélni ezt a történetet. Persze vannak nekem is ilyen közhelyeim, amelyek a saját közhelyeim, és amelyektől nem tudok szabadulni, mert benne vannak a készletben, és az ember a készletet akkor használja.
Valóban ön nem igazán fedezhető fel ezekben, ha csak nem az olyan fordulatokban, amikor a hölgy fej nélkül marad a villamosban,
ja, igen,
na
igen.
Akkor egy picit úgy maradtam, hogy na, ez igen, megint megtudtam valamit erről a szerzőről, Spielmann Mihályról.
Ez úgy van valóban, hogy az ember olykor meg is figyel történeteket, vagy meg is figyel lehetőségeket, és megfigyeli a kis embereket, és ezeket a kis embereket természetesen helyzetbe hozza. A történet, amire utal, abban egy asszony a kórházból jön, ahol meglátogatta a barátnőt, és kihajol a villamoson, és a villamos egy adott pillanatban fordul, amit az asszony nem vesz észre, és hát fej nélkül marad. És a történet vége pedig arról szól az emberi részvétlenségről, hogy mindenki leszáll a villamosról, igazából nem is emlékeznek erre az emberre, leszállnak, ott hagyják az egészet vérbefagyva, ami egy kicsiket már a krimi, mert engem nagyon izgat a krimi, tehát én például nagy krimi fogyasztó vagyok, vagy szövegekben, jó szövegekben, vagy a tévében. Most újabban például az oxfordi gyilkosságokat fedeztem fel, amely a maga lassú módján, de nagyon jól ábrázol egy egész nyomozási folyamatot, és főleg a tiszta, kristálytiszta logikáját élvezem ezeknek a szövegeknek. Magam is írtam ilyen kis krimiket, ami természetesen inkább krimi paródiának számít, de éppen azért, mert az ember nem vetemedik arra, hogy mondjuk Agatha Christie-vel, vagy teszem azt fel, Hercule Poirot-val versenyezzen.
Szeretne még egyéb műfajban is megpróbálkozni, megmutatni önmagát, vagy próbál, kísérletezik ilyesmivel?
Ma már nem. Régebben voltak kísérleteim, amik nagyon rosszak voltak valamiféle színpadi művel, ma ezekre egyáltalán nem gondolok, és regényt pedig azért nem írok, mert nincs hozzá elég türelmem. Én egy rapszódikus ember vagyok, amikor az irodalomról van szó, és türelmes, amikor a történelemről van szó. A két dolog más-más attitűdöt követel. Történészként az embernek vissza kell térnie, akár unalomig is ugyanahhoz a témához, ki kell aknázni, végig kell nézni, meg kell keresni a forrásokat, meg kell keresni az ellenvéleményeket. A novella esetében erről nincsen szó. A novella azért novella, mert egy rövid szöveg, vagy rövidebb szöveg, nem kisregény, hanem egy elbeszélés, egy történet, egy helyzetnek az elbeszélése, és ezeket persze össze lehet fűzni regényé, de nem biztos, hogy szervesülnek ezek a részek egymáshoz, inkább meg sem próbálkozom vele. Többször is kérdezték, hogy miért nem írok regényt, mondtam, mert nem tudok, és én ezt őszintén bevallom. Úgyhogy voltak az irodalomban még kiváló novelisták, persze voltak regényírók is. Az igaz, hogy manapság a kritika leginkább a regényírókat részesíti előnyben, amennyiben van kritika. A novella, az elbeszélés, a irodalmi kroki, a tárca, mi egymás, az mellékes műfajnak számít a kritika szemébe. Én ezért nem bánkodom tulajdonképpen, mert az embernek ezeket a novelláit az olvasó elolvassa, van rá lehetősége, hogy gyorsan olvass el, akár egy este elolvas egyet, vagy szoktam mondani, és ilyenkor mindenki röhög, hogy hát Vásárhelyen ugye van villamos, hogy az ember felül a villamosra, és míg a villamos vagy a metró megy, az alatt elolvas egy szöveget. Hát ez mondjuk Vásárhelyen nem valósulhat meg, mert se villamos, se metró, az autóbuszok pedig nem tudom milyenek, ugyanis nem nagyon jár autóbusszal, taxiba pedig nem lehet olvasni. Maradt tehát az, hogy a világvárosokba olvassák majd ezeket a könyveimet, vagy pedig az ember beül egy fotelbe, megvilágítja a könyvet egy jó lámpával, egy ilyen állólámpával, és elmerül a könyve, lapoz benne, nem olvassa sorrendbe, bár a szerkesztő roppant ügyel arra, hogy a novellás kötetnek legyen egy íve, egy szerkezete, de az olvasó általában rakoncátlan, azt olvassa, ahova éppen kinyílik, és onnantól kezdve indul el vagy jobbra, vagy balra, előre, vagy hátra, vagy a végén olvassa el az előszót, vagy az utószót, vagy a fülszöveget, vagy semmi ilyesmit nem olvas el, csak a novellát magát, és utána odaszól a párjának, a feleségének, a férjének, a gyermekének, ezt azért te is elolvashatnád. Már nem kötelezzük őket, hogy olvassák el, mert hát ugye a telefon az százszor izgalmasabb, nem is beszélve a tévéről, ahol már nem is kell olvasni, mert minden ott van magyar szinkronba.
A tudományos munkák megférnek általában egy-egy ilyen történet, vagy egy-egy ilyen kötet születése mellett? Tehát párhuzamosan tudja csinálni ezeket a dolgokat? Vagy mi az, amire oda tud figyelni és párhuzamosan dolgozni?
Beszéljem el a tegnap előtti napot. A tegnap előtti napon az volt a feladatom, hogy kiadásra készítsem elő a Marosvásárhely történetének 8. kötetét, vagy Marosvásárhely történeti dokumentumainak 8. kötetét, az Időtár 8. kötetét, és ezt úgy kell leadni majd a pályázathoz, hogy az ember megsemmisíti a lábjegyzeteket, ami megmaradt természetesen a másik példányban, csak mert egy időtárat, egy kronológiát általában források megjelölése nélkül szoktak az emberek kiadni. Ezzel foglalkoztam, és miközben ez a mechanikus munka ment, közben valamint gondolkoztam, és amikor megvoltam egy, mit tudom én, 150 lábjegyzetnek a kiütésével, különben abban a kötetben, ami most készül, abban körülbelül 6500 lábjegyzet volt, körülbelül 770 oldal volt akkor, közben leültem, és eszembe jutott, hogy hoppá, itt van egy szöveg, amit meg kéne írni, ami itt van a fejembe, és gyorsan leültem, megvolt az első három mondatom, az első három mondatból aztán kibomlott a szöveg, megírtam a novellát magát, azt félretettem, a tegnapi napon megint csak az időtárral foglalkoztam, és délután, alvás után, mert én nagy délutáni alvó vagyok, ez a fiatalságom titka, akkor fogtam magamat, és ezt a szöveget még egyszer átolvastam, kijavítgattam, egy kicsit feldúsítottam, néhol lefaragtam belőle a fölösleget, és az egész szöveget átküldtem a feleségemnek, hogy olvassa el, mert ő az első számú és egyetlen kitartó kritikusom, és tőlem minden dolgot el szoktam fogadni. Elküldtem egy barátomnak is, akivel közösen készítjük a könyvet, és aki már mindent ismer rólam, és végül is egyben megcsináltam a kötetet is, másrészt megírtam a szöveget is, harmadsorban elküldtem, a mai napon pedig megírtam a kis csütörtöki jegyzetemet, ami ma este már olvasható lesz, és közben már a kötetemet átküldtem a kiadónak, és a kiadó természetesen már sopánkodott, hogy ennyit nem lehet kiadni, ez csak két kötetbe lehet kiadni, nincs az az Isten, aki ezért ennyi pénzt áldozna, mint sponzor. Úgyhogy én már benne vagyok a dolgokban, tehát mind az irodalom, mind a történelem az úgy napi programom. És még emellett ott van a macska, és ott van az unokám, vagy a sorrend fordított, és ott van a főzés, mert ma én vagyok a soros a főzésbe. Ja, és főzés közben is nagyon jó ötletek jönnek az embernek, és azokat egy kis cédulártal feljegyzem, és aztán ezeket a maszatos cédulákat beviszem a szobába, és vagy megírom őket, vagy nem írom meg, de ott vannak, bármikor elő lehet venni, van egy kiváltó szó.